Milyen tisztelt hallgatóság, tisztelt nézők, hölgyeim és uraim! Azzal szeretném az előadásomat kezdeni, hogy mi most egy nagyon furcsa korban élünk, egy olyan korban, ahol az a szó, hogy gének, meg az a szó, hogy genetika a mindennapi közbeszédnek a tárgyává változott, és tulajdonképpen az újságok címlapján, a különböző médiákból gyakorlatilag szűrés nélkül érkeznek hozzánk fantasztikus információk. Megtanultuk, olyan fejléceket látunk a médiában, a újságokban, hogy a beszéd készség, az emberi válás génje, ilyen bombasztikus mondatokat olvasunk. Beszélünk arról és hallunk arról, hogy a szorongásnak, a depressziónak, ez a nagyon sok embert érintő problémának génje van, vagy génjei vannak. Az alkoholizmus génjéről beszélünk, a migrénről, a homoszexualitás génjéről, genetikai hátteréről, olyan napi problémákról, sokunkat érintő problémákról, mint az édesszájúság génje, a sörhas génje, hogy ilyen rám jellemző életkorban lévő urak problémájára gondoljunk, az újdonságkeresés génjéről, vagy ami néhány héttel ezelőtt jelent meg, egy olyan egér hír röppent világgá a címlapokon, hogy találtak egy olyan genetikai változást, mutációt egy egérbe, ami minden tumorral, minden rákkal szembe ellenállóvá teszi. Mi a háttere ennek a világnak, ennek a furcsa új közhangulatnak, közbeszédnek? Szorongást, borzongást, vagy inkább remény, bizakodást kell, hogy érezzünk. Én meg vagyok győződve, hogy mi mindannyian az élet 95-98%-ában teljesen laikusak vagyunk, és a többiektől kapjuk azt az információt, ami alapján próbálunk a világban tájékozódni. Ebben a témában, a genetika, a gének, a genomika témájában meg kell mondanom, hogy soha nem került a természettudomány és az etika, a társadalomtudomány ilyen közel egymáshoz, és nem váltott ki ilyen rendkívül izgalmas, érdekes reakciót. Mi ennek a háttere? A háttere az, hogy ezelőtt 2 évvel, 2001. februárjában jelent meg a 2 nagyon nagy világlapban, a Nature-be és a Science-be egymás utáni napokon az a hír, hogy az emberi genom, tehát az összes gén teljes térképe lényegében 80-90-90%-ban ismerté vált. És ezelőtt még nincs 2 hónapja, amikor a világ hírügynökségei közé tették azt a tényleg fantasztikus hírt, hogy gyakorlatilag az egész emberi genom fizikai szerkezete, úgy mondjuk, hogy szekvenciája ismerté vált. Ez természetesen nem csak az emberi genomra érvényes, rendkívül sok más fajra is, de az emberi genom ugye természetesen mindenki lelkileg egész más hangsúllyal éli meg ezt a információt, hogy a mi genomunk olvasható lett. Kinyílt egy könyvtár, beléptünk egy könyvtárba, ami eddig zárva volt. Ez a felfedezés kizárólag a nagy földrajzi felfedezések, hatalmas, az egész föld golyót másképpen szemlélő óriási relevációjához hasonlít. Ez, ahogy ez az érdekes kép mutatja azt az információt, az ember végre a közelről megnézhette és kezébe tudta venni. Ez a kis ékszerdobozra emlékeztető kis nagyon szép valami, ezek azok a képletek, úgy mondjuk, hogy kromoszómák, amik a sejtmagunkban bizonyos, a sejtciklus bizonyos stádiumaiban láthatóvá lesznek, és ebben található az az örökítő anyag, aminek a első modelljét épp 50 évvel ezelőtt határozták meg. Azt megelőzően, és jelenleg is a genetika, a citogenetika ezekkel a kromoszómákkal, ezeknek a vizsgálatával, a morfológiai, az átrendeződési viszonyaival foglalkozik. És az, hogy erről ma többet tudunk, ez nagyon sok embernek a csodálatos, fantasztikus, nagyon kevés emberi teljesítményhez hasonlító hatalmas felfedezéséhez kapcsolódik, és Jim Watson és Francis Crick mellett érdemes másokat is megjegyezni, Rosalind Franklin, Morris Wilkins és sokan mások tették lehetővé éppen fél évszázada, hogy egy modellt kaptunk készhez. Én szubjektív emlékem az, hogy én 1963-ban középiskolásként a Straub Bruno által és fiatal munkatársai, Veneciáner, Pálcsányi, Vilmos és mások által szervezett középiskolai szakkörön bementünk egy terembe, ott valahol a Puskin utcába, és azt mondták, hogy most 10 éves a DNS, én nem tudtam, emlékszem a füzetbe leírni először azt, hogy dezoxiribonukleinsav, de aztán mégiscsak sikerült, és ez a hatalmas modell, ez az óriási, rendkívül bátor, óriási szellemi merészséget mutató modell indított el valamit, ami semmi máshoz nem hasonlítható, mint az emberiség legnagyobb lépéseihez. Ami az ő munkájukból kiderült, hogy ezekben a kis csodálatos, kis nagyon összepakolt, összezsugorított kromoszómákban található ez a megcsavart létrára emlékeztető négy betű lineáris sorrendjéből álló genetikai információ, ahol a négy betű sorrendje jelenti a legfontosabb örökölt információt, ahogy önök ezt Veneciáner Pál akadémikus múlt szeptemberi előadásából hallották. Valóban nem túlzás azt mondani, hogy a DNS az élet molekulája. Azt kell tudnunk, hogy ez olyan mértékben összecsomagolt, összepakolt szerkezet, hogy minden egyes sejtmagunkban 2 méter van ebből összegyűrve. Tessék elképzelni, hogy ez a mikron nagyságrendű sejtmagban 2 méter DNS van. És hogyha arra gondolunk, hogy az egész emberi szervezet majdnem 10-14 sejtből áll, az összes DNS-ünket, ha úgy egymás mellé tesszük, akkor 4,6 fénynapnyi összesen ennyit, tehát amit a fény 4,6 nap alatt tesz meg, annyi távolság jön neki, csak összehasonlításul a nap és a Plutó távolsága, ugye a naprendszer legtávolabbi bolygója az 6 fény óra, ennek a 18-szorosa DNS van itt mindannyiunk szervezetében, elképesztő ez az információ mennyiség. Megtudtuk azt ebből a hatalmas ugrásból, hogy körülbelül sokkal kevesebb, mint egy 30-35 ezer, talán valamivel több génünk van, ami nem tesz minket a szőlőmuslicától nagyon különbözővé önmagában a génjeink száma, amelynek 18 ezer körül van a génjeinek a száma. Nem ettől vagyunk, nem szőlőmuslicák nyilvánvalóan. Ezek azok a genetikai információk, amik kódolnak olyan funkciókat, először egy közvetítőn keresztül, amit küldönc DNS-nek nevezünk, egy nyelvváltás történik, mint hogyha az egyik nyelvből átfordítanánk a információt egy másik nyelvbe, a 4 betűs nyelvből egy 20 betűs nyelvbe, amely nyelv aminosavakból áll, és fehérjéknek felel meg. Itt a fehérje az inkább fehérjéknek kellene, hogy legyen, hiszen ma tudjuk, hogy ez a 30-35 ezer gén legalább 150-200 ezer fehérjét jelent, annak megfelelően, hogy a gén különböző változatai, a gén átírás különböző változatai nagyon sok fehérjét eredményeznek. A génjeink összességét genomnak nevezzük, a fehérjeink összességét az idegen a proteinből kiindulva proteomnak nevezzük, és ezek a hatalmas királyságok, tényleg ezt szokták használni, a proteom és a genom, és még más ilyen királyságok, ezek egy olyan birodalmát jelentik az életnek, az élet kódjának, vagy az élet történéseinek, ahova most léptünk be, most nyílt ki egy ajtó, olyan érzésünk lehet, mint egy befalazott kastélyba, ahol hirtelen megtaláljuk azokat a helyeket, ahol érdemes bemenni, ott könyvek vannak, egy könyvespolcon 35 ezer könyv, azt le tudjuk venni, olvasni tudunk, még nem tudunk minden nyelvet, de a szótárok is ott vannak, és egy fantasztikus új élmény, egy új szellemi, intellektuális élmény és gyakorlati hasznok felmérhetetlen tömegével járó élmény vár mindannyiunkra. Az, hogy ez így van, azt szerencsére a döntéshozó testületek, a politika, például az Európai Unió is nagyon gyorsan realizálta. Az úgynevezett hatos keretprogram, ami most ránk különösen izgalmas módon hat, hiszen mi is belépő ország vagyunk, az elképesztő összeget, tényleg az Amerikai Egyesült Államokhoz összemérhető összeget szán az életminőség kutatására, és ebben az orvosi genomika, tehát az egészségügyel kapcsolatos, az egészséggel, betegséggel, betegségmegelőzéssel kapcsolatos genomikai vizsgálatokra 2,25 milliárd eurót, azaz több mint 500 milliárd forintnak megfelelő hihetetlen összeget fordítanak. Ez minden idők legnagyobb tudományos támogatása. Beszélgettem egy amerikai barátommal, aki most itt van Budapesten, és ők panaszkodnak, hogy most az amerikai törvényhozás nem adott messze menően ennyi pénzt a kutatásra, mint amit Európa, az Európai Parlament, az Európai Unió erre szán. Tulajdonképpen három tengelye, három pillére van annak, ami genomikában történt. Az első a genomprogramok létrejövetele. A genomprogramokban, tehát a DNS megszekvenálásában, ahogy ezt hallották már egy másik előadáson, az a feladat került, azt a feladatot tűzték ki 1988-89-ben, hogy szekvenáljuk meg, határozzuk meg a teljes emberi génkészletet. Egy nagyon szellemes és nagyon egyszerű technika gyorsította el ezt a hatalmas versenyt. A DNS szálat egymással átfedő darabokra vágták, és a számítógépek, ezek a szuperszámítógépek azt csinálják, hogy az átfedő szakaszokat, mint egy puzzle játékban összerakják, és a számítógép állítja össze ezt a hatalmas és fantasztikus információ mennyiséget. Ez nagyon nehéz feladat, mert az emberi genomnak valamivel több mint 1%-a hordoz igazán kódoló információt, és rengeteg ismétlődő szekvencia van, olyan gén ismétlődések vannak, amit nagyon nehéz így sorba állítani, de ezek a számítás technikák ezt megoldották. Az emberi genom és más fajok genomja, rengeteg hasonlóság van, lehetőséget adott, és ez internet és a nemzetközi világhálón ott lévő adatbázis, hogy hatalmas mennyiségű információt szedhessünk össze. Kiderült, hogy az emberiség, a különböző etnikumok, a különböző rasszok sokkal inkább hasonlítanak, mint ahogy eddig gondoltuk. Sokkal kisebb az a egy tized, tehát egy ezrelékes nagyságrendű azok a különbségek, amelyek az emberi rasszok között van. Nagyon érdekes, és én nagyon örülök neki, hogy az igazi különbség a férfiak és a nők között van. Még egy rasszon belül is, tehát egy kaukázoid férfi és egy kaukázoid nő között nagyobb ilyen genomszintű különbség van, mint egy negroid vagy egy orientál férfi és egy kaukázoid férfi között. A különbségek nagyon érdekesen egy másik ellentmondást is világra, tehát napvilágra hoztak. Igaz, hogy mi etnikum szinten a világ különböző rasszai, különböző etnikumai nagyon hasonlók vagyunk, de mi individuálisan nagyon különbözőek vagyunk. Ezt úgy lehet feloldani, hogy a pontmutációk számát, azok a betűhibákat, ugye a négybetűs kódban, azok a hibákat, ami eltérések, hiba, ez nem egy rossz, nem egy jó meghatás, azokat a variánsokat összeszámolva, az egyes emberi kromoszómákban óriási számú kis eltérés van. Minden ezredik, átlagosan minden ezredik nukleotidunk más. Tehát emberiségként, mint egységes emberi faj, mi nagyon hasonlóak vagyunk, de individuumonként, magánemberként mi nagyon különbözőek vagyunk. Ez a kettőség egyszerre érvényesül, és ezt is megtanultuk a genomprogramokból. A másik hatalmas oszlopa ennek a új világnak egy technika, egy technológia, a chip technológia. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos felületen, egy bizonyos elrendezett felületen, egy kicsi felületen óriási számú nukleotidot lehet elhelyezni. Ez egy chip, amit itt látnak, véletlenül van nálam is egy ilyen chip. Mindig a biztonság kedvéért hordok magamnál egy ilyen chipet, ha esetleg genetikai analízisre van szükségünk. Tehát egy-egy ilyen négyzet centiméter vagy négyzet incs felszínen több tízezer ismert szerkezetű nukleotid szál található. Ez azt jelenti, ahogy ez az ábra is mutatja, hogy a számítógép pontosan tudja, mint egy olyan játékban, mint egy olyan torpedó játékban, ahol az A8 és a B9-et bemondom, és ez meghatároz egy koordinátában egy pontot, hogy egy bizonyos ponton a chip felszínén milyen nukleinsav van. A következő lépés az, hogy egy ismeretlen DNS, mondjuk valakinek a véréből izolált nukleinsavat, megjelölünk valamilyen festékkel, itt ez esetben egy piros színű festékkel, és ott, ahol homológia van a két szál között, ugye az A mindig T-vel, a G mindig C-vel tud párosodni, úgynevezett hidrogénhidak segítségével, ott ezek a minta nukleinsavak bekötődnek. Ez picit jobban lehet talán egy filmen érzékelni, hogy miről van szó. Tehát van egy ilyen felület, ahol rengeteg ponton van elhelyezve ismert szerkezetű nukleotid. Ehhez hozzáöntjük a valamilyen betegnek, például egy valamivel kezelt szövetnek a izolált valamilyen nukleinsavat. Ha kettőt összehasonlítunk, és visszamegyünk a sík ábrázoláshoz, két rendkívül bonyolult mintázatot kapunk. Amit csinálunk, hogy kivonjuk egymásból ezt a két mintázatot, a számítógépnek ez nem probléma, és kapunk egy olyan mintázatot, ami egyszerre jellemez akár több tízezer génben való eltérést, mondjuk két ember között, vagy egy beteg és egy egészséges ember között, vagy egy valamilyen gyógyszerrel kezelt és nem kezelt minta között. Nagyon sok olyan chip van, a chipre egyébként nincs igazán jó magyar szó, de nagyon jó lenne, ha lenne. Nagyon sok olyan chip van, ami a kifejeződést vizsgálja, itt nem DNS-t, hanem a messenger, a küldönc RNS-t vizsgáljuk, sőt, itt nem fogom mutatni, vannak olyan chipek, amik a fehérje mintázatot mutatják tulajdonképpen. Mit lehet ezzel a esztétikailag gyönyörű, de hát szemmel nagyon nehezen felfogható információval kezdeni? Ennek a bemutatására hagyj mutassam azt a gyerekkorunk régi játékát, hogy két rendkívül bonyolult ábrát egymás mellé teszünk. Itt Munkácsi Mihály képét bepiszkítottuk, és például azt tettük, hogy Pilátus fejére egy sapkát húztunk, ennek az öreg úrnak egy papucsot adtunk a lábára, és belepiszkítottunk ebbe a gyönyörű képbe, és utána a számítógép kivonja egymásból ezt a két képet, és ezt a különbséget kapjuk. Ugyanez történik akkor, ha egy két chip mintázatot hasonlítunk össze, egyszerre 10 000, akár több 10 000 génnek a mintázatát hasonlítjuk össze. És ez egy kulcsszó volt ebbe a mai gondolatmenetbe, ebbe a második oszlopban a chipben, hogy a genetikai profilt, az összgén együttes mintázatát tudjuk vizsgálni, nem csak vagy nem egyes géneket, hanem akár egyszerre az összes emberi gén különbségét tudjuk megnézni. Egy olyan génhalászat lehetősége alakul ki, ami eddig a tudományos vizsgálatokban nem volt lehetséges. Most azzal, hogy minden gént ismerjük, egyszerre tudunk olyan kérdést föltenni, ami minden génre vonatkozik. Tehát a második nagy oszlop a genomprogramok után a chip technológiának a fantasztikus, hatalmas, nagyon kis anyagmennyiségekkel dolgozó, óriási teljesítőképességű, rendkívül még módon automatizálható technikának az alkalmazása. Az a dolgunk utána, hogy a megfelelő mintázatot, ez most egy elképzelt mintázat, elmegyünk a könyvtárba, az elektronikus könyvtárba, az internetes adatbankokra, és megkeressük azt a mintázatot, amihez hasonlít. Ha ugyanazok a pontokon ugyanolyan gének voltak, akkor a két mintázat összehasonlításából akár egy fertőzésnek a gén patternjét, a gén mintázatát, akár egy betegségnek a genetikai különbségeit azonnal ki tudjuk választani. Nagyon érdekes új szó került a köztudatba, az in silico biológia, az in silico tudomány, ami a képernyő előtti tudományt jelenti. Valaki elvégez egy munkát, és bemegy az adatbankba, és lehív egy Új-Zélandból és Fogföldről, és az Egyesült Államok valamelyik adatbázisáról egy mintázatot, és együtt dolgozik a világ tudományos élete. Ez egy fantasztikus, talán még kicsit utópia, de már a napi gyakorlatban is helyenként előforduló lehetőség. Ez nagyon nehéz munka, de azért hátra is dőlhetünk, ahogy ez a tigris cica itt teszi. Azért, mert jön a harmadik hatalmas oszlop, hatalmas pillér, amin a genomika alapul, és ez a bioinformatika. Tudnék, ezeket az információkat, akár sok mondjuk néhány tíz vagy néhány tucat beteg véréből nyert genetikai mintázatokat összehasonlítva és összerakva, a számítógép, és csak a számítógép, olyan halmazokat tud ezekből képezni, ahol minden egyes oszlop egy mintát, minden egyes sor egy-egy gént jelent. Akár mind a 30-valahány ezer gént meg tudjuk így ábrázolni, tudjuk, ez csak ábrázolás technika kérdése. És a számítógép csoportosítani tudja az összetartozó információkat. Például a zöld és a piros jelenthet valamit, általában ezt is jelenti, hogy egy gén vagy néhány gén nagyon kifejeződik, vagy nagyon nem fejeződik ki. A számítógép egymás mellé csoportosítja a nagyon pozitív és a nagyon negatívan reagáló géneket, mondjuk egy tudományos kérdés esetén, mindjárt sok példát fogok erre mondani. Ez a bioinformatika, ami a korunk egyik legfantasztikusabban, legperspektívikusabban fejlődő tudománya, és meg vagyok győződve, hogy az informatika és a biológia, a molekuláris biológia, a molekuláris genetika egyik leggyümölcsözőbb összetalálkozásáról van szó, ami teljesen új minőséget hozott létre. Néhány példát szeretnék mondani. Ez a példa arra utal, ez egy melanóma nevezetű, nagyon-nagyon súlyos, nagyon rossz indulatú, magyar neve festékes bőrrák nevezetű, nagyon súlyos ráknak a genomikai vizsgálatát jelenti, ami 2 éve jelent meg, 3 éve jelent meg az első cikk erről. Ezek a kutatók a következőt csinálták. Ugye a melanóma az általában ilyen megváltozott bőrkinövésekből, vagy anyajegyek, hirtelen elkezd növekedni az anyajegy, a színe megváltozik, a mérete megváltozik, és ekkor az azt jelenti, hogy valamilyen burjánzás indult meg. Az igazi veszély természetesen nem a bőrön van, mert azt el lehet távolítani nagyon gyorsan, hanem amiatt az alattomos ok miatt vagyunk igazán veszélyben, hogy ez a rák nagyon komoly és veszélyes áttéteket adhat, mire a diagnózis megtörténik, és eltávolítják az eredendő okot, addig a súlyos áttétek okozhatnak nagyon súlyos következményeket. Csak egy példa, évente 100 000 új beteg van a világon melanómában, és 20 000 hal meg benne. Én mai magyar statisztikai adatot is tudok, kb. 1000-1200 új melanómás beteg van minden évben Magyarországon, és ennek körülbelül a 20%-a, 20-25%-a 5 éve túl nem él, hiszen olyan súlyos következményekkel, áttétekkel jár a betegség, ami igazán veszélyezteti az életet. Ezek az amerikai kutatók egy fantasztikus, szellemes vizsgálatot csináltak. Eltávolították ilyen melanómás betegek hátáról, felkarjáról, arcáról ezeket a kis szövet mintákat. Ebből nukleinsavat vontak ki, ezúttal küldöncerenest, és csináltak egy chip vizsgálatot, körülbelül 8000-9000 génnel, tehát az emberi genom egyharmadával. Majd eltették ezt a mintázatot a számítógépbe, és körülbelül egy év múlva megkérdezték a orvosokat, illetve a betegeket beívták, és ellenőrizték, hogy ki az, akinek nem keletkezett például a májában metasztázis áttét, és ki az, akinek keletkezett. Ez alapján két részre osztották a betegeket, a mintázatokat is két részre osztották, és oda mentek a számítógéphez, és azt kérdezték tőle, hogy mondd meg, válaszd ki azokat a géneket, amik a leginkább valószínűsítették volna azt, hogy ez az ember ez ebbe, vagy a másik csoportba kerül. A számítógép 7 darab gént választott ki a 9000-8900 gén közül, ezen az ábrán 5 van egy pötty formájába feltüntetve, és ez a 7 gén, ha egyszerre fejeződik ki, akkor gyakorlatilag 100%-os valószínűség annak, hogy ez a beteg nagyon esélyes arra sajnos, hogy májátétje legyen. Ha csak egy is hiányzott ezek közül, akkor gyakorlatilag ugyanilyen kicsi az esélye, hogy neki áttétje legyen. Micsoda fantasztikus eszköz van az orvos kezébe ettől kezdve, hiszen meg tudja mondani, hogy ennek a betegnek a legkeményebb tumorellenes, akár kémiai, akár besugárzással végzett terápiát kell végezni, mert olyan veszélyeztetett, hogy azok a mellékhatások, amik amúgy a kezelésből jönnek, nem számítanak. De akik relatíve veszélytelenebb vagy kevésbé veszélyes állapotban vannak, azoknak nem kell ilyen nagy ágyukat betenni. Fantasztikus lehetőség. A második példa, amit ezzel kapcsolatosan szeretnék mondani, egy nagyon súlyos, rosszindulatú nyirokcsomó tumor, nyirokcsomó malignus betegség, a úgynevezett non-Hodgkin linfóma. Itt már csak a végeredményt szeretném mutatni, rengeteg ilyen betegnek, ez nagyon súlyos betegség, a chip mintázatát bepakolták egy számítógépbe, és azt kérték, hogy bármilyen módon alakítson ki a számítógép néhány csoportot, tehát alakítson ki olyan halmazokat, amik inkább megkülönböztetik ezeket a betegeket. És a teljesen egyértelmű, még nagyon szép esztétikailag is szép képet látunk. Szétválasztottak a számítógép, két csoportra választotta szét ezeket a betegeket. Egyiket germinális típusnak, a másikat aktivált B-sejt típusnak nevezik. El szeretném előbb egyébként mondani, hogy igazi, akik ilyen malignus hematológiai betegséggel foglalkoznak, igazi szövettani, vagy immunológiai, vagy akár egyes génekre vonatkozó molekuláris vizsgálatok nem működnek igazán, nincs igazi biztos, úgynevezett idegen szóval mondva, predikció, jóslás a tekintetben, hogy a beteg milyen sorsra vár rá. De tessék megnézni ezt az elképesztő ábrát, ez a túlélésnek az ábrája. Az a csoport, akit előbb germinális centrumnak neveztünk, ezen csoportnak körülbelül a 65%-a 12 év múlva még életben van. A másik csoportnak a 30%-a marad, a 70%-a meghal, ezeket elveszítjük 3 éven belül. Micsoda óriási különbség van az orvos, óriási különbséget jelent, és micsoda prediktív, micsoda előrenéző, személyre szabott orvoslási lehetőség van az orvos kezébe, ha tudja azt ilyen gén esélyelemzés alapján, megint csak mondom, a teljes genom vizsgálata, vagy nagyon sok gén együttes vizsgálata alapján ezeket a vizsgálatokat elvégezni. Egy egészen új korszak indult el. Ez az a dolog, amit valaki úgy jellemzett, nekem nagyon tetszik ez a hasonlat, hogy eddig hangszereket vizsgáltunk, szóló hangszereket, most a zenekari összhangzattan lehetősége áll a genetika, a genomika kezében. Egy másik példát szeretnék még mondani, a gyerekkori asztmának a kérdését. Munkatársaim a Heimpál Kórházban és a Semmelweis Egyetemen együtt találtak egy darab olyan genetikai hibát, itt egy génnek egy olyan régiójába, ami a gén bekapcsolását és kikapcsolását, szabályozását ellenőrzi, és ebben jelentős szerepet játszik, ahol egyetlen betű, ahol A helyett G van, tessék megnézni, 6-szorosára emelkedik annak az esélye, hogy az amúgy allergiára hajlamos gyerek asztmában fog szenvedni. Ez is egy olyan megint csak egy idegen szó, olyan preszimptomatikus, a tünet előtti előrebecslés, hogy ennek a gyereknek, az orvos, a szüleinek mondhatja, hogy tessék nagyon vigyázni és megpróbálni olyan életmódot élni, vagy bizonyos bakteriális fertőzésektől azt elkerülni, vagy nagyon gyakran ellenőrizni, és antibiotikumokkal hamarosan azt eltávolítani, amik amúgy azt már hajlamosítanak. Itt van az a valószínűség, amiért ennek az előadásnak az a címe, hogy sors vagy valószínűség. Én azt szeretném az előadás végére önöknek talán a legfontosabb üzenetül hagyni, hogy a genetika az valószínűséget jelent. Rendkívül sokoldalúan megfogható valószínűséget, és nem fátumot, nem végzetet, nem sorsot. Az egyik legizgalmasabb és legperspektívikusabb terület a farmakogenomika, tehát a gyógyszertan genomikai vizsgálata. Például nagyon egyszerű módon egy olyan valami gyógyszert vizsgálnak néhány mondjuk emberi sejten, jól meghatározott sejten, majd utána megnézik, megkeresik azokat a géneket, amiben ezek eltérnek. És így azonnal lehet vizsgálni azt, hogy az adott gyógyszer az adott sejtben milyen genetikai változásokat hoz létre. nem csak azt vizsgáljuk, amit eddig is tudtunk. Egy óriási ismeretelméleti változás következik be, következett be. Volt az a régi történet, hogy valaki a lámpa alatt keres valamit, mit keres a pénztárcáját, hol vesztetted el? A szomszéd utcában. Miért itt keresed? Mert itt van világos. Amíg csak egyes géneket vizsgáltunk, nem tudtunk más csinálni, mint bizonyos, ezeket tudtuk csak a figyelmünket összpontosítani. Ma mindent tudunk vizsgálni, tehát a különböző utcákban tudjuk a pénztárcánkat keresni. Ez a fantasztikus lehetőség, hogy minden gént tudunk vizsgálni egy gyógyszer hatásában, ez egészen új koncepcióra, elképzelésre ad lehetőséget. Megint hagyd térjek vissza egy picit erre a borzalmas betegségre, amit melanomák neveznek. A melanoma viszonylag sok embernél interferonnal, ez egy nagyon jelentős biológiai hatású immunológiai anyag, egy fehérje, nagyon jó gyógyítható. De van néhány beteg, aki nem reagál jó interferonra, akinek nem is érdemes interferont adni. Tehát most ezt nem tudják előre, az orvos heteket, hónapokat veszít, és a betegség terjedése az természetesen nagyon gyors, és erre nincs tekintettel. Meg lehet vizsgálni azokat a géneket, olyan embernél, akinél hat az interferon, olyanra, aki nem hat, mik azok a gének, ami alapján valaki jól reagál interferonra, azaz a melanomája, vagy más betegsége gyógyítható egy bizonyos anyaggal, és egy másik pedig nem. Ha ilyen lehetőségünk van, akkor modelleket tudunk csinálni. Az egyik legszellemesebb és érdekesebb modell a transgenikus állatok modellje, ahol az egész például egy egér esetében, ami egy nagyon jó modell, ugye egy emlős állat, természetesen nem a Steinbecki értelemben mondom, a egerek és emberek hasonlóságát, de tényleg nagyon jó modell lehetőséget jelent, most már más modelleket is gyakran használnak, meg lehet tenni őssejt szinten, hogy ki lehet ütni egy gént, el lehet távolítani, knockoutnak nevezik ökölvívó hasonlattal, ha egy gént eltávolítunk, és meg lehet tenni az egérnél vizsgálni, hogy mi történik az egész szervezetben, megint egy gyönyörű ilyen fekete doboz vizsgálat, ha az az egy gén hiányzik, vagy mi történik a egérrel, ha egy bizonyos gén benne van. És ellenőrizni tudjuk azt, hogy a interferonra való reaktivitás az milyen gént jelent igazából. Lehet, hogy olyan váratlan eredményt kapunk, amire eszünkbe nem jutott, amire nem is gondoltunk. Ez a csodálatos a genomikában, hogy nem a mi hipotézisünk, vagy csúnyább szóval prekoncepciónk dönti el, hogy mit vizsgálunk, hanem igazából a természethez fordulunk. Mielőtt azonban azt a látszatot keltem, amit nem szeretnék, hogy genetikával minden megoldható, és genetikai veleszületett kérdésekkel minden megoldható, hagyj mutassak egy nagyon érdekes ábrát. Nagyon sokféle rák, nagyon sokféle tumor, daganat van itt jobb oldal felsorolva, a tüdő, az emlő, a prostata, méhnyakrák, bőrákok, agycsont, stb. És itt másik oldalon meg nagyon sok úgynevezett környezeti vagy epigenetikus tényező van, a dohányzástól egészen az UV-sugárzásig. Tessék megnézni, hogy a dohányzás jelentős, hatalmas számú statisztikák szerint tüdőtől, emlőn keresztül, a vese rákon keresztül, leukémiákig okozhat rákokat. Bizonyos táplálkozási hatások a tumorokat más irányba módosíthatják. Hosszú ideig tartó gyulladások, hosszú ideig tartó például évekig tartó krónikus gyulladások olyan állandó izgalmi állapotot válthatnak ki a prostatától a vastagbélig és a májtól a hasnyálmirigyig, ami eljuttathat egy szervet a malignus osztódás felé. Gyógyszerek, kémiai hatások, akár különböző drogok hatása. És vannak veleszületett tényezők, vannak olyan rákgének, amit nagyon régen ismerünk, hogy például a vastagbélrákkal vagy az emlőrákkal egyértelműen összefüggés mutató rákgének vannak. Ezek valóban veleszületett genetikai tényezők, de akár az elhízás, akár vírusfertőzések, akár hormonoknak a hatása, besugárzások, alkohol, hát ki ne tudná az alkoholizmusnak a májrákban kifejeződő vonatkozásait és következményeit. Aszbesztózis, tehát valaki olyan körülmények között dolgozik, ahol a homok szemcséket lélegezhet be, az UV-sugárzás. De együtt az élet, az ilyen bonyolult, mint amit most tetszenek látni. Tehát együtt érvényesül ez a sok hatás. A környezeti hatások és a vele született hatások. Most ezek nincsenek ellentmondásban. A legtöbb genetikai tényezőnk az csak környezeti hatások eredményeként, itt most idézőjel, mert kárára fejeződik ki. Tehát nagyon könnyen elképzelhető, hogy nem, talán nem rossz az a mondat, hogy a genetika örökölt valószínűséget jelent. Az az ember például, aki soha nem dohányzik, az bizonyos tüdőbetegségektől, még akkor is, ha ő genetikailag hajlamosabb, mint a másik, az mentes lesz. Tehát ez az a pont, ahol a környezet hatása és a genetikai hatás összetalálkozik. Szeretnék néhány szót a fertőzésekről beszélni. Korunk prestise az AIDS. Ugye az AIDS az egy akronim, ez azt jelenti, hogy szerzett immunhiánybetegség. És ez itt nem a Mars szondának a dokkolása a Marson, hanem az, a HIV, a humán, az emberi immunhiány vírus odaérkezése a megfertőzendő fehérvérsejtre. Egyértelműen megtudtuk néhány éve, hogy két olyan kötőhely, felszíni receptor kötőhely kell a HIV kötődéséhez, ami mindegyikének jónak kell lenni, jónak idézőjelben a vírus számára jónak, nem a fertőzött beteg számára jónak, hogy ez a kapcsolódás és a fertőzés létrejöjjön. Néhány éve kiderült, hogy amit itt úgy jelzünk, hogy koreceptor, ennek genetikai variánsai vannak. A különböző etnikumokban különböző variánsok vannak. Kiderült érdekes módon, hogy az úgynevezett déli népek, tehát afrikai népek, a latin-amerikai népek, a földközi tenger térségének a népei, mert relatíve ritkán fordul elő ez a mutáció, és az északi népekben, a skandináv népek, egyébként a mi magyar országi egyébként nagyon heterogén genetikájú népességünk is e tekintetben az északi népekhez tartozik. Most egy nagyon érdekes kérdés vetődött föl. Tulajdonképpen azok a cigány származású, tehát a roma honfitársaink, akik itt velünk élnek, minden ismeretünk szerint indiai eredetűek, tehát a déli népekből migráltak, jöttek ebbe az irányba, és telepedtek itt le jó néhány száz évvel ezelőtt, és élnek velünk együtt itt, ebben az országban honfitársainként. Mit tetszenek gondolni, és ez az a pillanat, amikor meg szeretném az önök véleményét kérdezni, hogy azok a roma cigány származású emberek, akik velünk együtt élnek, azok inkább azokra hasonlítanak, ahonnan feljöttek ide hozzánk, tehát a déli népek közül, ahol kevesebb mutáció volt, tehát esékenyebbek voltak a fertőzésre, vagy itt valahogy a környezethez alkalmazkodva inkább az északi népekhez hasonlítanak. Én szeretném önöket most megkérni, hogy tegye föl a kezét, aki úgy gondolja, hogy ők ahhoz hasonlítanak, ahhoz az eredethez, ahhoz a déli eredethez, indiai eredethez, ahonnan a cigány származású roma népesség följött. A másik alternatíva majd az lesz, hogy inkább az északi népekhez hasonlítanak. Ki szavaz arra, hogy a déli eredetük jelenik meg ebben a genetikai jellegzetességben? Tessék a kezeket föltenni. Erre szokták a parlamentben mondani, hogy mondjuk túlnyomó többség, akkor most azoknak a kezét, mert lehet tartózkodni is, azoknak a kezét szeretném, ha fölemelik, ez a túlnyomó többség. És azt szeretném elmondani, hogy ennek a második szavazó populációnak volt igaza. Tudnék, arról van szó, hogy amikor elkezdtek a romák fölfele jönni több évszázadon keresztül, folyamatos genetikai változásokon mentek keresztül, és kiszelektálódtak közülük, mert életképesebbek voltak, akinek ilyen elrontott receptora van, ez egyéb, akkor még nem AIDS volt, hanem egyéb különböző fertőzéses betegségek számára, ők ellenállóbbak voltak, mert nem alakultak ki hosszú ideig tartó gyulások. Tehát ők nem alkalmazkodtak, hanem kiszelektálódtak. Azt is lehet mondani, hogy itt mi mindannyian, akit itt ülünk és a tévét nézzük, azok középkori járványok, középkorban hatalmas európai járványok túlélőinek vagyunk a leszármazottjai. Azoknak a leszármazottjai vagyunk, akik megúszták valamilyen esetleg genetikai különbség miatt ezt a hatást. A soron következő ábrában ezt a mindennapújaink a legnagyobb kérdését, az atípusos tüdőgyulladás vírusát szeretném bemutatni, és május 30-án, tehát a jó számolom 10 nappal ezelőtt jelent meg az a cikk a Science-ben, ami megtalálta először azokat a mutációkat, amik egy ugye a Észak-Amerikában, Torontóban nagyon sok megbetegedés van, nagyon érdekes ok, hogy miért pont Torontóban és nem az Egyesült Államokban, nem tudom, zárójel bezárva, illetve egy olyan izolátum, amelyet Vietnámban izoláltak. És találtak 7 darab mutációt a vírusban, és találtak egy olyan peptidet, matpeptidnek nevezik, nem lehet távolról látni, amely mellett egy olyan gén van, ami ha valami genetikai változat történik benne, akkor megakadályozza a vírus fertőző képességét. Ez a legcsodálatosabb vakcina védőoltás lesz, mert a vírus nem fertőz, de immunválaszt tud kiváltani. És most keresik azokat az embereket, azokat a fertőzött betegek hozzátartozóit, akik abban a légtérben hasonló vírussal lett fertőződtek meg, ellenanyagot termeltek, és valamilyen genetikai ok miatt ők ez ellen a fertőzés ellen védettek. Micsoda csodálatos, személyre szabott vakcinációs lehetőség látszik. Nagyon érdekes dolgot szeretnék beszélni, ne csak betegségről beszéljünk egy kicsit a sportgenomikáról. Találtak olyan géneket, és ez is sok tényezős kérdés, amely bizonyos izom teljesítményekre alkalmasabbá tesz bizonyos embereket. Tehát ez egy olyan vizsgálat volt, ahol fiatal férfiak, akik nem voltak különösebb edzésbe hetekig fekvőtámaszokat csináltattak, és a végén izomerőt mértek. Ha valakinek egy bizonyos enzimjének egy variánsa, akár egy példányban, úgy mondjuk, hogy heterozigótaként is előfordult, a néhány hét múlva az izomerő emelkedés az jelentős volt. Azonban ne tessék azt attól félni, hogy a Huxley szép új világ korszakban lépünk, és az edző azt fogja a kisrácról nézni, aki bejön az edzésre, hogy adj egy csepp vért, én megnézem, hogy te inkább ritmikus sportgimnasztikával, súlyemeléssel, netán sakkal kellene, hogy foglalkozzál. Ez egy tényező a nagyon sok közül, de ez létező tényező, és tudnunk kell. A következő nagyon érdekes sportgenomikai kérdés a géndopping. Pillanatokon belül nem csak anabolikus szteroidokat fognak sportolók a teljesítmény, a siker, a hozzákapcsolódó üzlet miatt szedni, hanem bizony gének is lesznek, amelyek bevitele fokozott és hát sportszerűtlen helyzetből idéz elő olyan helyzeteket, amit ki kell szűrni. És még egy nagyon érdekes eleme van a sportgenomikának, a sportsérülések gyógyítása. Ez egy nagyon fontos vizsgálati terület, és itt szeretnék áttérni egy elég kényes kérdésre, az őssejtek kérdésére, mert a sportgenomika egyik nagyon érdekes eleme az, hogy a gyógyítást bizonyos izomőssejtekkel végzik. Ugye a legigazibb őssejt az a petesejt, amit éppen a spermium megtermékenyített. Ez egy omnipotens, mindenre képes, az egész szervezetünk ebből a megtermékenyített petesejtből alakul ki, a fejünk bubjától a lábujjunk hegyéig, tehát ez a sejt mindent tud. Amikor ennek a fejlődését vizsgáljuk ennek a őssejtnek, akkor bizonyos morfológiai, biokémiailag természetesen nagyon jól jellemezhető folyamatokon megy át ez a sejt, kialakulnak úgynevezett embrionális őssejtek, amik még gyakorlatilag omnipotensek, multipotensek, embriói testecskék, és például idegsejtek irányába elmegy a differenciáció. Nagyon jó lehet használni ezeket az őssejteket, az embrionális őssejteket és a felnőtt őssejteket, ide tartoznak a köldökzsinór sejtek, de még különösebben az igazi felnőtt úgynevezett törzssejtek vagy őssejtek, részben gyógyszerek vizsgálatára, részben fejlődési kérdések vizsgálatára, de lehet belőlük csontvelőt csinálni, borzalmas ez a szó, és nagyon csúnyán mondom, de a genomika ad olyan olyan szakácskönyvet a kezünkbe idézőjelbe, hogy megtudjuk azokat az anyagokat, amik elviszik a őssejtet inkább csontvelő, inkább idegsejt, inkább szívizom vagy inzulin termelő sejtek irányába, akár egy Parkinson-kór, akár egy infarktus, egy szívinfarktus után elhalt szövet pótlására, akár pedig egy olyan cukorbetegség gyógyítása felé, ahol az inzulin termelő sejtek hiányoznak. Az igazi jövőt én személyesen a felnőtt őssejtekben látom, a csontvelői őssejteket évek óta, nagyon évtized óta használják a malignus rosszindulatú vérképzési szervek gyógyításában. A vége fele közeledve az előadásomnak megint arra szeretnék utalni, hogy ez a csodálatos harmónia, amit ezzel 35 ezer gén együttes összhangzattanával tudunk vizsgálni, nem abszolút, nem teljes, rendkívül sok valószínűségű tényező van. Itt négy olyan betegségcsoport szerepel a oszlopok alatt, a vastagbélrák, az agyvérzések, a szív, a koszorúér betegségek és a időkori cukorbetegség, amelyek nagyon nagy populációt érintenek. Ezen a tengelyen, a függőleges tengelyen a megelőzési lehetőség van. Tessék megnézni ezeket a számokat. 70-80-90%-os megelőzési lehetőség van. Ez azt jelenti, hogy a genetika, a genomika azt a spektrumot nyitja ki előttünk, hogy megtudjuk azt, hogy melyek azok a környezeti tényezők, amik egy bizonyos ember számára veszélyt vagy kisebb veszélyt jelentenek. Egy fantasztikus, érdekes képet sikerült egy honlapról letöltenem, ami bemutatja a különböző betegségekben a gének és a környezet hatásának az arányát. Én megint csak hangsúlyozom, hogy a környezet az nem azt jelenti, hogy ott nincs feltétlenül genetikai hatás, hanem ott nem feltétlenül nyilvánul meg a genetikai hatás egy bizonyos környezeti hatás nélkül. Nagyon erős genetikája van a vérzékenységnek, bizonyos gyerekbetegségeknek. A vastagbélráknak, főleg férfiakban, emlőráknak, főleg nőkben természetesen, az Alzheimer-kórnak, az agyvérzéseknek, cukorbetegségnek, aszmának, és a majdnem humorosan, ha nem halál és morbid példázat lenne, az autóbaleset is oda vehető, most nem az, amit a másik hibájából, amit az én hibámból idézek elő egy autóbalesetet, abban is vannak olyan genetikai tényezők, amik a figyelmetlenségem, az összpontosításra való képtelenségem, a fáradékonyságomnak a genetikai vizsgálatát jelenti. Az egyik legfontosabb kérdése a genetikának az etikai vonatkozás. Elején mondtam, hogy soha természettudomány ilyen közel etikai kérdésekhez nem volt. Néhány éve megjelent egy nagyon jó könyv, interjú, genetika, génetika címmel, és nagyon fontos, alapvető kérdéseket vetett ez föl. Egyszerűen tudnunk kell azt, hogy ezeket nem lehet elhárítani, és a genetika nem csak etikai, hanem jogi kérdések sokaságát hozzáállunk, amik soha nem voltak ezelőtt. Ezek új kérdések, új kihívások. Ezekre a kihívásokra válaszolni kell, mert ha nem tesszük, akkor is jönnek felénk ezek a problémák. Én azt szeretném mondani végül, hogy úgy gondolom, hogy a tudomány, egy tudomány akkor lesz felnőtt, ha határait ki tudja jelölni. Én meg vagyok győződve, hogy ez a csodálatos új világ, amit genetika, genomikának nevezünk, ami elképesztő sokat ad a személyre szabott orvostudománytól a táplálkozás biológiáig, ez nem mindenható. A mindenható fogalmáról itt egy másik előadásban volt szó, itt két ember beszélt erről úgy valamikor április 14-én talán. A tudománynak határai vannak, a genetikának, genomikának határai vannak. Egy példát mondjak, én meg vagyok győződve, hogy a pszichikum, a érzelem, a rokonszenv, az ellenszenv kérdéseit soha nem fogjuk tudni genetikai kérdésekkel, de válaszokkal nem fogjuk tudni megközelíteni. Két alapvető baj történhet a tudománnyal, és ez a genetikára most nagyon aktuálisan igaz, és ezek a szallagcímek, amit az elején önök láttak, ezt a részben a bombasztikus blöfföket, részben a tényleg valódi csodákat hozták elénk. Az egyik baj az, hogyha bálványimádást csinálunk a tudományból. A tudomány túlértékelése, a genomika túl minden hatóságának hangsúlyozása, az a pillanatokon belül csalódást okoz, aminek a legenyhébb következménye, hogy ezentúl a parlamentben, a költségvetésben a politika nem fog megszavazni pénzt egy bizonyos tudományra, de a valódi nagyon súlyos következménye az, hogy kiábrándulást okoz. De az oka nem az, hogy nem a tudomány tett róla, hanem az a felfokozott, felelőtlen várakozás, ami most például nem mondatná ki velem azt, hogy ez, amiről én beszéltem, ez többé-kevésbé a futurológia és a ma és a holnap határterületén mozgó valami. A második nagy baj, ami történhet, a démonizálás, az ördögé festés, a veszélyeknek a hiszterizálása, a túlértékelése. Én meg vagyok győződve, hogy egy értelmes, világos, tisztafejű nyilvánosság, ami az iskoláinkban kezdődik, a gyerekeink nevelésével kezdődik, a testünk, a genetika, a bioszféra megismerésében, az egy döntő kérdés. Németh László írja valahol, hogy a fauszti gondolat az egy hamis gondolat. A tudós nem adhatja el a lelkét a nagy kérdésekért, mert a tudós nem nagy, alapvető létkérdésekkel foglalkozik, részletkérdésekkel foglalkozik. Ezek nagyon fontos részletkérdések, mert az egészségevől a leszármazottjaim, az unokáim, gyerekeim életéről szól ez a részletkérdés. Arra, hogy mit eszünk, hogy mit lélegzünk, mert nagyon fontos részletkérdések. A tudomány képes korrigálni magát, képes kijavítani a hibáit, ez a legfantasztikusabb dolog a tudományban. Ez a józan mértéktartás, ez segít a legtöbbet egy igazi tudományos fejlődésbe. Végezetül hagyj mutassak be önöknek 6 darab fiatal ember, 5 fiút és 1 lányt, és akinek még kétségei voltak abban, hogy a genetika csodálatos dolog, itt áll önök előtt egy nagypapa, és itt áll itt látható ez a 6 unoka. Van-e valaki, aki a genetika csodáit ezután kétségbe vonja? Nagyon szépen köszönöm.